Nem tudom, hogy mi történt nálatok ezen a héten, de nálunk elsősorban a fiam beteg lett, és utána én beteg lettem, és ma kislányom úgy ébredt fel, hogy ő is lázas, meg beteg. Szóval hoztam magammal zsebit, meg vízet, meg fájdalomcsillapítót, szóval kész vagyok a ige hirdetésre. Igen, szóval elnézést, hogy kicsit ma nátas vagyok, de remélem menni fog az egész. Sok szeretettel köszönöm mindenkit, és már többen tudják rólam, hogy itt Budapesten éltünk már 10 évig, a feleségemmel 2 gyermeket nevelünk. Az a foglalkozásom, hogy tanítsák lelkészeknek, meg misszionárosoknak, hogyan segítsenek másoknak, főleg házaspároknak, meg családoknak. Ezen kívül tanítok egy amerikai egyetemen, és ez különleges program, ez egy távoktatásos program. Több mint 8000 hallgató diák van csak a tanszékünkön, és összesen több mint 60 000 diák az egész távoktatás programjában. Ez a jövője. És én nem tudok intézni mindent. Szóval ez nem számít, hogy hol vagyok, mert a diákom ott van Japánban, a Fülöp-szigeten, a Dél-Amerikában, USA-ban, meg Európában, mindenhol vannak. És az a munkám, hogy állandóan dolgozatokat, vizsgákat osztályozok. És közben sokat tanulok a diákról. És néhányok szorgalmasok, okosok, és jó végeznek a munkájuk. És néhány diák csak kezdett tanulni, és a fél év során sokat fejlődnek a tanításban. De van egy harmadik csoport. Ez a harmadik csoport olyan sok problémát okoz nekem. Állandóan elvesznek a munkájuk. És mai napig ez érvényes, ez a kifogás. Hát a kutya megette az egészet. Azt hallom, ez komolyan. És nem hiszem el. Nem tudnak követni az egész utasításokat. És nem tudnak hátraidőre adni fel a munkát. És egyáltalán nem tudnak végezni jól az egész tantárgyot. Szóval ez nagy fejfájás, tényleg nekem. Szóval ez tény, hogy a fél év végén néhány diák nagyon elégedett az osztályától, és néhány diák nagyon csalódott. Voltál már valaha csalódott? Biztos. Talán ez könnyebb azt kérdezni, hogy mikor nem voltál csalódott? Mert úgy tűnik, hogy állandóan szembe kell néznünk a csalódottsággal. Mert ez mindig bejön az életünkben. Ma a csalódottságról fogunk beszélni. Kétféle szemszögből fogunk a csalódottságról beszélni. Egyrészt a pszichológiai szemszögből, másrészt a lelki vagy szellemi szemszögből. Mi érzelmi, fizikai, lelki lények vagyunk. A csalódottság nem csupán egy pszichológiai probléma, hanem egy lelki, spirituális probléma is. Néhány évvel ezelőtt odajártunk a családommal Németországba, barátokat látogatunk, és szeretünk volna megnézni Németországnak azokat a részeket, amit eddig nem láttunk. És oda kerültünk a Lipcsebe, és ha már ott voltatok, tudjátok, hogy Lipcseben nagyon régi, bonyolult út hálózata van. És autóval mentünk a belvárosba, és kerestünk a belvárosban lévő szállodánkat. És rámentem egyik útra, és amit azt hittem, oda vezet a városközpontba, de nem, kivittett onnan. Próbáltam egy másik utat. Az is kivezett a városból. Majdnem minden utat, amit kipróbáltam, teljesen rossz helyre ment. És a végén éhesek és fáradtak voltak a gyerekek az autóban. Apa, éhesek vagyok. Hát, én nem. Mérges vagyok. Szóval ez nem egy jó családi esemény, amikor valaki szabadságra megy. De ez előfordult nálunk. De a végén megtaláltam a jó utat. Követtem egy villamost, és azt hittem, hogy valószínűleg oda kerül majd a belvárosba, és így is lett. Na, szeretném, ha most képzelünk el, hogy egy Párizshoz hasonló nagyvárosban vagyunk, körülbelül 12 millióan élnek ott, Párizsban. Képzeld el, hogy autót vezetsz, sötét van, esik is eső, és nem tudod elolvasni a francia táblákat. Nehezen ehetők közlekedési jelzéseket, és nincs térképen. Ilyen állapotban vagy. De azt tudod, hogy szeretnék a fő látnivalókat megnézni, mint például az Eiffel-toronyt, meg mást is, és milyen lehet ilyen helyzetben lenni ilyenkor. Én nagyon feszültnek, meg vesztesnek éreznem magamat, mert összetörnek éreznem magam, mert utalom ilyen helyzetben lenni. Ez nagyon nehéz, de mire lenne szükségem? Útmutatásra, valamilyen útmutatásra, ami segít nekem. Na most képzeljünk el, hogy valakitől útmutatást kapsz. Ez segít majd. Azt mondja, hogy menjen ezen az úton 7 kilométer délre, és utána beérez a város központba. Lehet, valószínűleg az ember igazat mond, de honnan tudod? Lehet, hogy az ember csak nagyon udvarias, és csak mondani akart valamit, mert hát idegen ember, és ez lehet, hogy ebben a kultúrában nem szabad nemet mondani valakinek, és csak téves útmutatást kapsz. Az lehet. Sokszor olyan útmutatást kaptam, hogy menjek éjszakára mondjuk, de nem hittem el, mert azt hittem, hogy már túl éjszakán voltam. Szóval csak akar tudok elfogadni az útmutatást, ha már tudom, hogy hol vagyok. Ez az első lépés. Ha nem tudom, hogy hol vagyok, és honnan tévedtem el, nehéz lesz másoktól útmutatást elfogadni. Két fontos kérdést kell feltennünk, ha eltévedünk a nagyvárosban. Hol vagyok most, és hova kell mennem? Gyakran beszélek olyanokkal, akik élvezetnek érzik magukat. Házas volt, és a házasságuk vége van. Sebzett, csalódott. Nagyon fáj a szívünk. Nem tud hova fordulni. És ilyen esetben két fő kérdésünk van. Hogy jutottak ide, és merre kell mennünk most? Ezek a kérdéseket teszünk fel, ha csalódunk az életben. A csalódottság azt jelenti, hogy elképzelünk és várunk valamit, de valami teljesen más történt. A csalódottság azt jelenti, hogy voltak reményeink, almaink, valamilyen jóval kapcsolatban, de ezek a jó dolgok soha nem történtek meg. Nem régen beszéltem egy barátommal, aki elmondta, hogy rakos, majdnem egy idős velem, nem gondolta, hogy ebben a korszakban, az időszakban rakos lesz. Arra számított, hogy a feleségére, a gyerekekre, a munkára fogja fordítani a figyelmét, az érjét. de most nem. Teljesen más lett az élete. Hadd adjak egy leírást arra, hogy mi történik az élményben, amikor az életünk nehézségeivel szembesülünk. Egyéni módon látjunk a világot, és annak a működését. Ezt hívják a világképnek, világnézetnek. A világképünk az, hogyan látjunk minden dolog működését. Ez segít megértenünk, hogy kik vagyunk, miért történnek rossz dolgok, miért vagyunk is, és miről szól az élet. Képzeljünk el, hogy a világképet, mint egy nagy kép keretet. A világképünk megpróbál mindent megmagyarázni, mi velünk történik az életünkben. Amit tapasztalunk, remélhetőleg minden, ami történik az életünkünk, belefér valahogy a képkeretben. Megpróbálunk mindent velünk történő dolgoknak értelmet adni a világképünk segítségével. De néha valami történik az életünkkel, ami nem fér be. Teljesen kívül esik a képkeretünkön. És ez nehéz nekünk megérteni, értelmezni pontosan, hogy mi folyik, és mi éppen most miről szól az élet, hogyan lehet előre menni. A világképünk nem tudja megmagyarázni mindent, és ahhoz, hogy tápra álljunk ebből, a képkeretünknek meg kell nőnie. Minden nap emberek olyan nehézségekkel néznek szemben, mint nehéz, amit nehéz megérteniük. Emberek betegségekkel, veszteséggel, pénzügyi nehézségekkel, traumával néznek szemben. Megpróbáljunk megérteni, miért történnek rossz dolgok. Hogyan nézhetek szemben problémákkal? Miért vagyok ebben a helyzetben? Ezek a fő kérdésünk van, amikor családunk van az életünkben. Gyakran nem teszünk fel ezeket a komoly kérdéseket, amikor az életünk jól megy. Keresztül megyünk az életen. És reméljünk, hogy semmi borzasztó nem történik. És próbálunk elfoglalni magunkat. Megtöltjük az életünket munkával, mondjuk. Megtöltjük az életünket pénz megkeresésével. Megtöltjük az életünket szórakozással. És amikor elfoglaltak vagyunk, nem kell gondolkodnunk nehéz kérdéseken, amelyekre nincsenek könnyű válaszok. De vannak időszakok, amikor meg kell állni és gondolkodni. És ez mikor az? Amikor valami nagyon rossz vagy nehéz történik. Meg kell állni és gondolni kell, amikor csalódottságot éltünk meg. És gondolkodni kell. Mindenkinek fel kell tenni legalább 4 alap kérdést. Kik vagyok én? Miért történnek rossz dolgokat? Mi a célom? És honnan jön a remény? Mi fog helyre állni az egészet, ha összetört a kép? Vannak döntések, amiket meg kell hoznunk. Lehet ma is. Kereshettünk ezeket a kérdésekre a válaszokat most, vagy várnunk, amíg valami rossz történik. Ez a kettő. Nincs más. Most, vagy később. Azt hiszem, hogy minél többet értjünk meg abból, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk itt, annál inkább tudjunk élvezni az életét, és értelmet adni az életünknek. Ha nem válaszolunk a kérdésekre, akkor a végén menekülünk a kérdésektől. És mindenkinek szembe kell nézni valamikor a halállal. Hát ez nem egy vidám, téma, de ez aktuális. Nem tudjunk, hogy mikor jön a vége. Mindenkinek szembe kell nézni a ténnyel, hogy felelősek azért, hogyan éltek az életüket. Ez elég komoly kérdés. Szeretném, ha újra gondolnak a képkeretekre, a világképünkre, és egy jó képkeretet szeretnék építeni ma veletek. Olyan világképet szeretnék, ami elég nagy ahhoz, hogy megértsünk és kezdjünk az életben történő nehéz dolgokat. És sok olyan eset van. Olyan képkeretet szeretnék, ami segít értelmet nyerni a csalódottságból. A képkeret első része a létezésünkről szól. Meg kell kérdezünk magunkat, honnan jövünk? Honnan jött a világ? Hogyan keletkezett? Na, ez nem új kérdés, ugye? Már régen keresnek a választ erre a kérdésre. De a tudomány által adott válasz az, hogy véletlenül vagyunk itt. Ez a tudomány szerint. Mi csupán sok véletlen eredménye vagyunk. De én egy olyan magyarázatot szeretnék adni nektek, ami a Bibliából jön. És teljesen más. A világ azért létezik, mert egy személyes Isten teremtette. Isten teremtette, készítette, mert van terv mindazzal, amit ő tesz. Van terv mindazzal, amit ő tesz. Ő azért teremtett minket, hogy megismerhessünk őt. Tudod, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én nem véletlenül vagyok itt. Ti nem véletlenül vagytok itt. Ma reggel ez nem véletlen, hogy együtt itt vagyunk. Istennek terve van mindaz, amit ő tesz. Én nem gép vagyok. Én nem egy tárgy vagyok. Egy személy vagyok. Lélekkel, kinek lehet kapcsolata Istennel, aki teremtett engem. Senki sincs életben véletlenül. Van egy cél és ok minden ember számára, miért megszületett. Tamás segíteni fog nekem elolvasni egy kis ígérészt a Zsoltárból.
139. Zsoltár 15-16. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőle.
Köszönöm szépen. Hallottad a véletlen szól ebben a ír részben? Nem, én nem hallottam. Van terv, van cél, minden. Most beszélünk a képkeret másik oldaláról. Miért vannak problémák a világban? Hú, ez másik nagy kérdés. De szeretem ezt a kérdést. Miért teremtett Isten egy olyan világot, ami tele van szenvedéssel? Ez egy komplikált kérdés. De van magyarázata a Bibliában. Fel kell tennünk ezt a kérdést. Nem szabad menekülni tőle. Először nézzünk meg, hogy mit jelent a szenvedés szó. Mindenki használja a szót, ugye? Ez szerepel a híradóban, az újságban, mindenki használja. És mit jelent ez a szó, mikor a nem hívő ember használja? Egy tudja, hogy mit jelent szenvedés? Mit jelent gonosz? Használja, hát ez gonosz, birodalom, gonosz, ember, ta-ta-ta-ta-ta. Mit jelent gonosz? Szerintem, ha kérdezünk ilyen embert, aki használja, aki nem hívő, biztos nem tudja meghatározni, hogy mi a jelentése. Magyarázom, hogy miért. Ha nincs Isten, és nincs célja annak, hogy mi itt vagyunk, akkor ezek a szavak nem jelentenek semmit. Semmit. Mi csak akkor tudjunk valamire azt mondani, hogy rossz, ha tudjunk, hogy mi a jó. Csak akkor. Hogy milyen helyes? Ha azt mondjuk, hogy ez nem fair, ez azt jelenti, hogy tudjunk, minek kell lennie fairnek, az igazságosnak. Csak akkor tudjunk mondani. Honnan jönnek a jó és a rossz, a fair, az igazságos és jó eszméi? Miért érdekel minket annyira a szenvedése, ahelyett, hogy azt mondanánk, hát kit érdekel, ami történik, megtörténik, ez nem számít, hogy mi van, nincs gonosz, nincs jó, nem. Beszélek, mint ti, emberekkel, és amikor halljunk a híradóban, hogy olyan nagy a munkanélküliség éppen most, ez zavar minket. Ez fájdalmat okoz a szívünknek. Miért? Miért azt mondjuk, hát, ki érdekel? Nem tudunk. Úgy tűnik, hogy mindenki tudja, hogy a gyilkosság rossz, hogy a háborúkat le kell állítani, hogy a szenvedő embereknek segíteni kell. Azt hiszem, jó oka van annak, amiért ezt mindenki tudja. A világ nem volt mindig olyan rossz állapotban van, mint most. A világ réges-régen teljesen más volt, jobb volt. De a világunk lassan szétesik, a környezetre nem vigyázunk, az állatfajok kihalnak, nincs elég tiszta ivővíz sok helyen a világban. Járványok, betegségek ellen közdünk, és nem akarnak véget érni a háborúk. A világ rossz állapotban van most, de ez nem volt az állapot, amit Isten teremtette az egész világot. Istennek más terve volt, jobb terve volt a világa. A világ eredeti állapota békes és jó volt. A Biblia leírja, hogy Isten egy kertet teremtette. A kertben béke volt, bőség volt, szeretet volt, biztonság. Minden, ami jó volt, ott volt. Érdemes munka is volt. Öröm. Ez a világ, amit Isten teremtett, ez teljesen más, mint most. Benne volt minden, ami az élettől várunk. De a világ nem maradt ebben az állapotban sokáig. Az emberek, akiket Isten teremtésének felügyeletével bízott meg, nem hitték el, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. Hanem azt gondolták, hogy saját magunk is tudnak döntéseket hozni. Nem akarták Istentől függni. Mai napig ez a problémánk, ugye? Hogy saját döntéseket szeretnék hozni Isten segítségével nélkül. És emiatt a közeli kapcsolat, ami köztünk és Isten közül volt, teljesen megtört. Isten kizárta Ádámot és Évát a kertből, és egyedül kellett tovább menniük. Ádám és Éva elvesztették mindent, ami jó volt. Az élet helyett halál jött létre, az öröm helyett fájdalom. A békeség hiány konfliktus szült. A bőségbolt hiány lett, és értelmes munkából robotolás. A szeretetben és a bizalomban éltek az emberek, most fájdalmas kapcsolatuk voltak. A bűneink miatt, a mi bűneink miatt a világ nincs jó állapotban. És nem olyan, mint amilyennek Isten teremtette. Ajtót mi nyitottunk a gonosznak, és Isten megátkozta a földet. És benne van, meglátjuk majd, egy remény, hogy Isten csinálta ezt. De minden, ami kevesebb, mint Isten legjobb terve számunkra, fájdalmat okoz. Na, ez a kulcspont. Ha minden mást elfelejted ebben a napon, ez a kulcspont. Minden, ami kevesebb, mint Isten legjobb tervünk számunkra, fájdalmat okoz. Ez a gonosz meghatározása, ez a jelentése annak, hogy mi a rossz. Minden élő ember ugyanazt akarja, örömet, békességet, szeretet, biztonságot akarunk. Vágyunk a bőségre. Olyan munkát szeretnék, aminek van értelme, egy célt az életünknek. Ez érthető. Mindent, ami ekkor a kertben volt, ez édenkertben, továbbra is szeretnék, hogy legyen nálunk. Miért? Mert ezekre teremtettünk. Ez természetes nekünk, hogy ilyen állapotban legyünk. És keresünk ezeket, de az a probléma, amikor megtaláljunk, ez nem megmarad. Ez kicsúszik a kezünkből. Ez olyan, mint megfogni a homokat, és nem marad. És gyakran csalódást okoz. Hogyan segít minket ez az információt a csalódás kezelésben? Azért segít nekünk, mert megérthetjük, hogy miért vannak problémák a világban. A Biblia azt mondja, hogy az egész világ vár és vagyakozik valami jobb eljövetelére. Mi valamilyen várunk és vagyakozunk a megkönnyebbülésre, a dolgok jobbra fordulásra. Van egy másik ígérés, ez a Róma leveléből.
Római levél 8. rész 20-21. vers. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgálatából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.
Jó, köszönöm szépen. Van egy kis kifejezett ebben a részben, és ez a kulcs szó, hogy a hiába valóságnak vettet alá, nem önszántából. Szóval ez mit jelent? Ki irányítja az egészet? Ki átkozta át a földet? Isten. És ő helyre tud hozni az egészet. Az egész az ő kezében van. És nem sodró véletlenül a világunk. Nem, egyáltalán. Az Isten kezében van az egész. Az első oldala kép keretünknek. Honnan jövök? A válasz Istentől jövök. Isten miatt van, hogy léteznek dolgok, és nem csak semmi van. A képkeret másik oldala az van, hogy miért van szenvedés. Az idők kezdete óta visszautasítottunk Isten legjobb terveit számunkra. Ezért van. És próbálunk Istentől függetlenül élni. A jó világ, amit Isten teremtett, most tele van problémákkal és fájdalommal. A képkeret harmadik oldala. Miért vagyok itt? Mi a célom? A legtöbb ember keres egyfajta beteljesedését. Szeretnék találni a örömöt, a békességet, biztonságot, a szeretetét, a érdemes munkát. Mindenki szeretne ezt. Érthető. De ha nincs Isten, akkor a legjobb, ha csak próbálunk meg boldogok lenni, ahogy tudunk. Van Isten, ha nincs Isten. Ha nincs, akkor ez nem számít, hogy mit csinálunk egyáltalán. De ha van Isten, akkor az élet többről szól, mint a boldogság kereséséről. Sokkal több. Isten arra teremtett minket, hogy megismerjünk őt. Minél inkább ismerjünk őt, annál inkább békességet, szeretetét, örömöt, elégedettséget találunk az életünkben most. Nem csak a jövőben, nem csak a mennyben, éppen most. A boldogságomnak nem kell azon függnie, hogy mit csinálok, mit birtokolok. hanem az Istennel való kapcsolatomtól. A képkeret negyedik része ez, hogy mi fogja újra helyrehozni a dolgokat. Honnan jön a remény? Mindenki azt akarja, hogy az élet jól működjön. Legalább én. Valamennyien szeretnék szeretetét, békét, örömöt, megelégedését tapasztalni. A mi gondunk az, hogy boldogság, amit találunk, soha nem tartós. Mindig többet akarunk. Tudjunk, hogy az élet hirtelen elvehet tőlünk mindent, ami fontos nekünk. Nincs garancia semmire. Amire szükségünk van, az valami, ami megmarad. Hol találhatunk békét és boldogságot, ami megmarad? Csak akkor találhatunk maradó boldogságot, ha kapcsolatunk helyrehozunk Istennel. Ez az egyetlen reményünk. Ha a fő problémák az Istennel való megtört kapcsolat, akkor a megoldás Jézus Krisztus. Ha köztünk és Isten között lévő megtört kapcsolatot, ő javította meg. Jézus Krisztus javította meg a megtört kapcsolatunk Istennel. Ezért Jézus mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, senki sem mehet az Atyahoz, csak is én általam. És amikor megtört a kapcsolatunk Istennel, helyre áll, akkor tudunk megtapasztalni a bőséget. Ezért Jézus mondta, ezért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ez nem csak egy elméleti bőség, ez valódi. Hadd mondjak el, hogyan működik ez a képkeretet az én életemben. Mert eddig ez jó teológiai beszélgetés, kicsit elméleti, de szeretnék magyarázni, hogy az egész hogy működik az én életemben. Mert mindenféle dolog van az életemben, ami nem tudok értelmezni. Szerintem nem elég nagy teljesen az én képkeretem. De mégis működik valamilyen szintén. A szüleim szerettek minket, és gondoskodtak rólunk. Nagyon jó a szülők. És bár egy biztonságos és boldog keresztény otthonban nőttök fel, 7 éven keresztül szexuálisan bántalmazták a nőveremet, a nagybácsink. És soha nem mondta el senkinek, mert megfenyegette őt, hogy megöli a szüleinket, ha elmondja bárkinek, bárhol. Szóval, miért szenvedett a nőverem? Ez nem egy aktuális kérdés. Ártatlan volt. Miért szenved a szüleimmel? Azzal a tudattal, hogy képtelen voltak megakadályozni az egészet. Nem hőséges volt az apám a gyülekezetben. Nem sokat szolgálta az anyám. Mindenhol. Ő hős ember. Miért egy ilyen családban történt ilyen dolog? Hát ez nehéz megérteni. Az történt, amikor elkezdtem pszichológusként dolgozni, hogy sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nem csak a mi életünkben, hanem másik emberek életében is. Mert mindenhol ilyen szomorú történet van, ugye? És körülnéztem, és láttam a sok problémák, amivel a keresztények küzdködnek. És láttam, hogy sok keresztény számára Isten csupán egy kicsi, kellemes része volt az életünknek. És nem értettem, hogy miért így van. Rájöttem, hogy vannak olyan keresztények, akiknek a legfőbb célja a siker és a pénz. Az ő életünknek Isten csak egy kellemes apró részlete. Elkezdtem megismerni az egyház sötét oldalát. Láttam a harcot, a hártolomért, elköcstelen vezetőket. Tudtam, hogy minden ember megbotlik néha, de mit láttam, szörnyű volt. És ez történik az egyházban, gyülekezetekben. Azon gondolkodtam, hogy vajon Isten tényleg megváltoztatja el valakinek az élete, beleértve az enyémet is. Mert tudtam, hogy néha Isten segít, de nem tapasztaltam, hogy ő megváltoztatja az én életemet. 2 évig dolgoztam, és utána visszamentem az egyetemre, és mikor tanultam, egy nyugtalanító gondolat jutott eszembe. Ha a szüleim szektába jártak volna, én is odjárnék. Miért ne? Nem tudtam pontosan, miért hiszem, amit hiszek. Csak azért keresztény vagyok, mert a szüleim keresztények voltak. És nem tudtam érteni a sok problémát, amit láttam. 3 problémám volt. Nem tetszett, amit láttam az egyházban. Nem tapasztaltam, hogy a keresztény hit komoly hatással volna az életemre, és nem pontosan tudtam, hogy miért hiszem azt, amit hiszek. A doktori megszerzése után tanítottam az egyetemen, és kutatásokat végeztem, és egy gazdag, fontos ember akartam lenni, csak enni. És közben kezdtem keresni a hitbizonyítékat is. És sokat tanultam már a vallásokról, és tudtam, hogy sok vallási hagyomány csak az emberektől jön, nem a Bibliától jön, és akartam tudni, hogy a Biblia igaz, vagy sem. Mert ha a Biblia nem igaz, nem lehet ráépíteni egy hitet. Nem lehet hinni bennem. De ha Isten létezik, és beszél hozzánk a Bibliában, a Bibliának másnak kell lenni, mint a többi könyvnek. Honnan jött a Biblia? A Bibliában a történet írás pontos, vagy nem? Ha nem mindig pontos a Biblia, akkor nem lehet bízni benne. Nem lehet ráépíteni egy hitet, vagy vallást. Szóval sokat tanultam, hát ez egész teljesen más történet, de közben megtaláltam a bizonyítókat, amit kerestem. De közben még egy fontos dolog történt velem. Isten felnyitotta a szememet, és emlékszem pontosan a pillanatra, mikor ez történt. Megértettem, hogy ez a könyv egy élő könyv, és ez üzenetet számomra Istentől. Hát ez nem tudományi kérdés. Ez valódi tapasztalat, amit éppen megtapasztaltam. És egy rövid idő belül Isten teljesen megváltoztatta az életemet. Többé nem akartam gazdag lenni, egyszerűen akartam élni és követni Isten. Hirtelen hagyarú voltam, és békességet kaptam Istentől. Szigorú voltam magammal, és kegyemet kaptam Istentől. Rajtam volt minden felelősség a jövőmmel kapcsolatban, és most legalább igyekszem rábízni az Úrra a jövőmet. Nem mindig sikerül. De már nem érdekel, hogy mi lenne a többi keresztény. Mert Jézus lett a legfontosabb példaképem nekem. Őt követtem, nem az embereket. Isten többé nem csak egy elméleti fogalom. Megtapasztaltam, hogy ő jó és méltó, hogy odaadjam az egész életemet. Nem csak egy pici, kellemes részet, ami fölösleges nekem. Nem. Az egész életemet. Bár sokat tanultam Istenről otthon és az egyetemen, Isten azt akarja, hogy személyesen ismerjem meg őt. Azt jelenti számomra a személyes kapcsolat Istennel, hogy Isten azért teremtett engem, hogy megismerjem őt. Azért létezem. És ő méltó, hogy odaadjam az egész életemet. Most a képkeretem sokkal nagyobb. Tudom, honnan jövök, miért vagyok itt, mi rossz világa, és tudom, hogy van remény. És úgy akarom élni az életemet, mint Jézus élt az övényt. A testvérem, nővérem még ma is hordozza a bántalmazás érzelmi sebeinek nyomat, de tudja, hogy értékes. Tudja, hogy szeretik. Tudja, hogy az életét érdemes élni. És tudja, hogy semmi sem választhatja el Isten szeretetétől. De nem tudja, hogy miért történt vele ezek a rossz dolgok. Senki nem tudja. De tudja, hogy Istenben békességet és megelégedéséget talál. Én is tudom ezt. Honnan jön a csalódottság? Honnan jön? Onnan jön, hogy a boldogságot, a békességet, a biztonságot azokon a dolgokon kívül keresünk, amit Isten jónak mond. Csak enni. A Biblia elmondja, hogy honnan jön a csalódottság. Olvasunk most el a 33. Zsoltár, a 16. és 9. vers.
Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki a lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.
Köszönöm szépen. Honnan jön a csalódás? Onnan jön, hogy az erőt, a reményt, azokon a dolgokon keresünk, kívül keresünk, amit Isten jónak mond. Isten az egyetlen, aki meg tud menteni. Ő tudja az életünket értelmessé tenni, és örökké való reményt adni. Köszönöm a lehetőséget, hogy ma beszélhetek, és bízom benne, ha ti keresitek a válaszokat a kérdésekre, és reményt fogtok találni, ugyanolyan reményt, mint én találtam. Köszönöm szépen!